Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim! Az a tény, hogy szerte a világon és hazánkban is a baptista misszió indulásától kezdődően egy Istentől megáldott, szép és hatékony utat tudott bejárni. Ennek a hálára késztető ténynek az volt az egyik fő oka, hogy azok az elődök, akik elindultak a Biblia tanulmányozására, és aztán a Bibliában föllelhető igazságok, üzenetek továbbadására, azok nagyon komolyan ragaszkodtak Isten igéjéhez. Nem véletlen az, hogy a Biblia társulatok által elindított testvérek voltak azok, akik a Biblia terjesztés által és az azt követő Biblia körök által találkoztak emberekkel Biblia mellett, és adták tovább a Biblia gondolatait, üzeneteit és feladatait. Azt a Bibliát forgatták, amely Bibliából mi vasárnaponként, sétköznaponként egyaránt olvasunk, és amelyből igehirdetések hangzanak el, meg tanítások, és amelyet otthon is a hívő emberek elővesznek, mert lelki-szellemi táplálékként tartják számon a kinyilatkoztatás alapján és tapasztalataik szerint egyaránt. A felolvasott ige alapján én ma délelőtt arról szeretnék szólni, meg délután is, hogy az a missziómunkás, az az apostol, akit Pálnak neveztek, vajon hogyan és miként alapozta meg az ő egykori szolgálatával a későbbi baptista missziónak azokat a pilléreit, amelyekre aztán biztonságosan lehetett és lehet építeni ma is. Fölvetődik a kérdés, hogy amikor egy-egy ilyen igeszakasz felolvasásra kerül a szószékről, akkor vajon mire vár a gyülekezet? Mire számít a gyülekezet? Úgy is kérdezhetném, hogy vajon minden igeszakaszt aktuális üzenet hordozójának szánt-e Isten mindenütt, mindenkor, minden helyzetben lévő embere számára. Persze azonnal kész lennénk a válasszal, hogy persze, igen, a Bibliának minden szava mindig mindenkire vonatkozóan aktuális. De hát, ha egy kicsit jobban belegondolunk ebbe, akkor talán árnyaltabb lesz a véleményünk. Hiszen a megtérésre hívó szó, hogy valaki fordítson hátat a világnak, és induljon el az Úr Jézus útján, vajon azoknak is szól, akik ezt már megtették? Vagy nekik inkább valamilyen más üzeneteket szeretne Isten szent lelke által megeleveníteni a rendkívül ilyen gazdag Bibliából? Vagy azok, akik talán az önbizalmukban egyáltalán meg nem inognak, sőt, erős, hogy ne mondjam, kóros önbizalmuk van. Vajon szeretné-e őket még inkább talpra állítani, szilárdítani, erősíteni az Úr? Vagy éppen alázatra késztetni szeretné őket? Pedig sok olyan ígénk van, ami az erősítést, a határozottságot, a szilárdságot akarja munkálni az emberben. De hát attól függ, hogy melyiknek van, melyik embernek van éppen erre az üzenetre szüksége. Amikor egy gyülekezet meghall egy igét, akkor általában a tapasztalata és a beidegződései szerint, mert ilyenek vagyunk mi igehirdetők, arra gondol, hogy azonnal rá fogja az igehirdető húzni az adott igét a gyülekezetre, rá fogja prédikálni. És ha ezt az igét meghallottuk, és ha erre gondolunk, akkor valami olyasmi benyomásunk lehet, hogy micsoda más evangélium hangzik itt a naputcában, hogy föl kellett olvasni ezt az igét. Hol vannak itt tévtanítások, amelyek veszélyeztetik a gyülekezetnek a tiszta igei látását? Valamiféle fals gondolat lehet ez. És valóban úgy van, hogy az én tapasztalatom szerint tiszta igei alapon áll ez a gyülekezet és benne a testvériség. Akkor meg miért olvasunk fel egy olyan igét, amely arról szól, hogy ez nem így van? Isten igéinek az üzenetei, azok nagyon árnyaltan szeretnének nekünk tanácsokat adni, útmutatásokat, eligazításokat, feddést, vagy éppen bátorítást. És tudjuk azt, hogy különböző stádiumban lévő veszélyek azok, és talán különböző időszakban jelentkező veszélyek, amelyek egy-egy bibliai szakaszban nagyon exponáltan jelentkeznek, például adott esetben Galácia tartományának gyülekezeteiben. Ami lehet, hogy annyit jelent csupán, vigyázzunk testvérek, mert eljöhet az idő, amikor mi is majd különböző tévtanításoknak áldozatául eshetnénk. Vagy éppen azt mondhatjuk, hogy volt idő a történelmünkben, amikor ilyenfajta veszélyek nagyon valóságosak voltak. Vagy éppen arra gondolhatunk, hogy de jó, hogy nem aktuális nekünk egy-egy ige, ami éppen a Bibliánkban van. Minden esetre Isten szent lelke nagyon gondosan szeretné egyrészt a múlt tekintetében hálára késztetni a gyülekezetet, ha volt olyan időszak, és abból Isten lelkének segítségével kikerülhettünk, és fölkészíteni olyan időszakra, amelynek talán híre hamva sincs a láthatáron, azonban sohasem tudhatjuk, hogy mikor, milyen típusú kísértéseket fog a sátán éppen velünk kapcsolatban megfogalmazni és meghirdetni. Pál apostol az ő missziói szolgálata során eljutott a galáciai gyülekezetekhez, és egy nagyon fontos tanulság az ő missziói módszerével kapcsolatban, hogy amikor megalapított egy gyülekezetet, ha kevés időt töltött is ott, igyekezett a gyülekezetet nagyon alaposan megismerni, és a második nagyon fontos, hogy nyomon követni távozása után is igyekezett az adott gyülekezetnek a lelki irányultságát. Tudjuk, hogy Pál apostol egyes gyülekezetekben, ahol viszonylag több időt töltött, az az időszak is nagyon kevés volt. Tudjuk, hogy ezekben a frissen alakult gyülekezetekben nem volt ószövetség se a testvéreknek a kezében úgy, ahogy nekünk van, nem beszélve az új szövetségről, amely ebben az időszakban éppen hogy csak bontakozó félben volt egy-egy könyvét tekintve is. Kizárólag az apostolnak a személyes jelenléte és esetleg munkatársainak a személyes jelenléte és az élő szóban elmondott tanítása volt az, amihez egyáltalán igazodni lehetett. És volt egy másik nagyon fontos dolog, hogy a galáciai gyülekezetek megtetszettek egyes tévtanítóknak is. Mert a tévtanítók már csak olyanok, hogy egyrészt általában nem tudják, hogy téves a tanításuk, hanem buzgón és meggyőződéssel hirdetik a szerintük tiszta tanítást, amellyel olykor helyreigazítani szándékoznak korábbi általuk rossznak vélt tanításokat. Ezért aztán a buzgóságuk töretlen, a lelkiismeretük tiszta, és a meggyőződésük pedig acélos. Ilyen helyzet adódott a galáciai gyülekezetekben. Azt mondtam, hogy az apostol igyekezett először is megismerni az adott testvéreknek, sőt, a megtérésük előtti állapotuknak a jellemvonásait. De hát mit is láthatott ez az apostol Galáciában? Próbáljuk egy kicsit áttekinteni, hogy aztán az ide vonatkozó és erre utalásokat, nagyon fontos utalásokat tartalmazó páli gondolatokat jobban érthessük, mélyebben érthessük. Említettem már, hogy Pál apostol alapított gyülekezeteket Galáciában, és ezt követően tovább ment a missziónak az útján. És azt is említettem, hogy tévtanítóknak, akik magukat a legigazabb tanítóknak tartották, megtetszettek ezek az induló félben lévő gyülekezetek. Megvolt az ambíciójuk, megvolt a küldetéstudatuk, megvolt a tiszta lelkiismeretük, és indultak, hogy helyrehozzák, amit Pál elrontott, úgymond. De hát mi is volt ez? Az igazi nagy kérdés az volt Pál apostol és az utána érkező tanítók számára, és a feszültség az volt közöttük, hogy Pál apostol Isten szent lelke által eljutott arra a pontra, nem egy könnyű és nem egy természetes dolog volt ez, hogy aki pogány közösségnek a tagja, és Jézus Krisztust megismerte, az az ember a pogány vallásából egyetlen lépés, persze nagyon karakteres lépés által keresztjénné, azaz, hogy Krisztus követővé lehet. Ez egy nagy újdonság volt az első század közepén, hiszen tudjuk, hogy az első jeruzsálemi gyülekezetben az ott lévő apostoloknak a vezetésével olyan testvérek kezdték el Jézus Krisztust mesiásnak vallani, Krisztusnak vallani, akik mind zsidó származásúak és zsidó vallású emberek voltak. Éppen ezért az volt a természetes gondolat, mivel maga az Úr Jézus is zsidó közösségbe inkarnálódott, zsidó közösségben öltött testet, az volt a legtermészetesebb gondolat, hogy egy pogánynak először zsidóvá kell lennie, ha már olyan szerencsétlen, hogy nem zsidónak született, és utána lehet aztán majd a zsidó vallásból keresztjénné lenni. Ez volt az általános vélekedés. És az, hogy Pál apostolt ebből a helyzetből ki tudta Isten szent lelke mozdítani, és ő az előbbi elvet vallotta, ez számára nagyon sok feszültséget jelentett a maga keresztjén gyülekezeti vezetői köreiben is, elsősorban ott. És aztán érkeztek a helyreigazítók. A helyreigazítók pedig azt tanították, hogy ez így nem működik. Ez egy téves dolog. Nem lehet ezt csinálni. És most hadd lépjek ki egy pillanatra a mi jelenünkhöz. Ugye milyen furcsa lenne, ha valaki azt mondaná, hogy az Ószövetséget az félre kell tenni, mert az nem Biblia, hanem csak az Új Szövetség az, ami nekünk egyedül fontos. Valahogy így élhették meg az akkori vezetők, amikor Pál apostol jelentkezett, és sok mindent elmondott a törvényvallásról, sok mindent elmondott a kegyelem és a törvénynek a feszültségéről, és éppen ebben a szakaszban is, meg az ezt követőben is, az volt az elve, hogy Isten kegyelmesebb annál, mint ahogy mi gondoljuk. Hogy Isten egy nagyon távoli emberből is tud egy nagyon közeli embert formálni, és nem kell hozzá sok átmenet, néha persze ilyen esetek is vannak, hanem egy olyan életváltozáson átmehetnek emberek, amelyeknek a végpontjai köszönő viszonyban sincsenek egymással. Ez emberileg elképzelhetetlen. Az emberi normális fejlődéssel ez teljesen ellentmond. Nem tud a fejlődés ezzel lépést tartani. Isten szent lelkének az újjáteremtő munkája azonban igen. No és ez volt az, ami Pál apostolnak a szolgálatában benne volt, és az utána következő szolgatársaiban pedig egyáltalán nem volt benne. És akkor most ezen a háttéren nézzük meg a bevezető gondolatokat, mert már ott is nagyon, nagyon határozottan megjelenik, hogy Pál hogyan reflektál ezekre az élethelyzetekre és a benne élő testvéreknek a lelki állapotára. Azt mondták a utána jövő tévtanítók, hogy Pál nem apostol. Igazuk volt? Bizonyos értelemben igazuk volt. Hát ez a megtévesztő, mikor van egy kis igazság a tévtanításban. Mert hát elsősorban és a legszűkebb értelemben az Új Szövetségben az apostol szó az a 12 tanítványt illette meg első fokon. Beletartozott Pál a 12 tanítvány közé? Nem tartozott bele, hiszen ennek az volt a kritérium a Mátyás választásából, tudjuk, Júdásnak a kiesése után, hogy olyan szemét kellett választani, aki Jézus Krisztussal fizikailag, testileg együtt járt. Pál apostol nem ilyen volt. Apostol volt Pál apostol? Ebben az értelemben nem. Azonban egy koncentrikus körben tovább lépve azt látjuk, hogy az apostoli státusznak a köre kibővült egy második körré, amelyben viszont a fizikális együttlét az Úr Jézussal nem volt fontos, a szellemi kapcsolat azonban annál fontosabb volt. Nem is nagyon tudja az ember, hogy ez a fizikai együttlét volt-e az, ami értékesebb, mindenesetre egyáltalán nem akarjuk a 12 apostolnak a tekintélyét és a fontosságát megkérdőjelezni, Vagy pedig az a következő lépcsőfok, amelyben spirituális kapcsolat, a feltámadott Jézus Krisztussal való kapcsolat dominált immár, és persze kizárólag. Amikor tehát azt mondták, hogy Pál apostol nem apostol, akkor az volt a megtévesztő benne, hogy lehetett érvelni mellette, nem tartozott a 12 közé, ugyanakkor viszont azt is mellé lehetett tenni, hogy akkor, ha nem az Úr hívta el, mint a tanítványait, akkor valamiféle emberi közreműködés van itt ebben. Akár Pálnak a maga önjelöltsége, akár pedig más félrevezetett vagy nem megfelelő látásban élő embereknek a közreműködése. Az apostol azonban, Pál, apostolnak nevezi magát, és az érvelése a következő. Azt mondja, hogy aki nem emberektől, nem is emberek által kapta az elhívását. Ez két nagyon fontos megjelölés. Pontosan annak a kritikája, amelyet az utána jövő és őt korrigálni akaró tanítók ővele kapcsolatban megfogalmaztak. Az apostol nagyon világosan elmondja, hogy nem emberektől származik az ő apostolsága, nem ők nevezték ki apostolnak, és nem is embereknek az apostoli elnevezése az, ami ráragadt, és aztán ő maga is elhitte már magáról, hogy jó, hát akkor, ha ennyien mondják, én biztos apostol vagyok, hanem valami más forrásból származik, hanem Jézus Krisztus által. A legnagyobb baj az volt, hogy a tévtanítók meg amikor mentek, akkor pontosan arról beszéltek, hogy Jézus Krisztusnak a személye nem egy kulcsfontosságú személy, ha egyáltalán fontos. Hisz a judaizmusban, a törvényeskedő zsidó zsinagógai közösségben tudjuk, hogy az Úr Jézusnak a személye vörös posztó volt. Nem, hogy arról legyen szó, hogy ráhivatkozva majd valaki is egyáltalán tekintélyt fog kivívni magának valamilyen körben. Pál apostol azonban nem igazodik az emberekhez a tekintetben, hogyha az Úr Jézus nem ismerik el, akkor ő nem is hivatkozik rá. Akkor megelégszik azzal, hogy a mennyei atyára hivatkozik, mert a zsidó körben is egy elfogadott tény, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene egy mindenható, örökkévaló Isten. Az apostolt azonban a közvélemény nem befolyásolja. Emlékezzünk csak rá, néhány versen a fölolvasott szakaszunk után, sőt az elsőben rögtön a 10. versben azt olvassuk, hogy ha embereknek akarok a kedvében járni, akkor Isten szolgája nem lennék. Ha a kedvében akarna járni az olvasóknak a tekintetben, hogy hagyja az Úr Jézust egy kicsit csendben, elhallgatja egy kicsit az ő személyét, elég lesz, ha a mennyei atyára koncentrál, akkor Pál pontosan abban a hibába esett volna bele, ami a meghátrálásnak a jellemzője, hogy az Úr Jézust egy kicsit elhanyagoljuk, és kizárólag a mennyei atyával foglalkozunk. Nem ezt tette. Jézus Krisztus által elhívott apostol. Nem fizikai tapasztalatok és közösség által, hanem a megdicsőült Jézus Krisztus által. És ha valaki azt gondolta az olvasók közül, mert nyilván azt gondolták, hogy nagyon gyenge érv az, hogy Jézus Krisztus volt a te elhívód, akkor így folytatja, és az Atya Isten által. Érdekes a szókapcsolat, ami persze a magyar nyelvből nem jön elő, de nagyon világos az eredeti szövegben, hogy egy olyan szókapcsolatot használ itt az apostol, amit úgy mondhatunk magyarra fordítva, hogy két nevet mond, de a két név egyet akar jelenteni nála. Összevonja a két nevet. Vagyis Jézus Krisztusnak a nevét és az Atya Istennek a nevét társítja egymással nagyon szorosan. Ez megint egy nagyon nehéz a tévtanítóknak a hálójában vergődő gyülekezet számára. Mert ők éppen azt akarták, hogy a kettőt válasszuk szét. Hogy a mennyei atyával való közösséget abban lássuk megerősíthetőnek, hogy az Úr Jézussal nem gyengítjük el ezt a közösséget. Hogy a monoteizmusnak, az egyetlen Isten hitnek az Úr Jézus ne legyen az akadálya. Pál meg azt mondja, hogy a kettő ugyanaz. A kettő egy. És az elhívást, amit Jézus Krisztustól kapott, az nem ellentétes az Atya Isten akaratával, nem lehet ellentétes, mert az Úr Jézus és a mennyei Atya egyetlen egységben, most mi így mondanánk, hogy a Szent Háromság egységében találkozik össze. Sőt, ez a mennyei atya volt az, aki nem csak, hogy elvileg volt egy az Úr Jézussal, hanem aki feltámasztotta az Úr Jézust a halottak közül. Figyeljük meg, hogy Pál apostolnak a gondolataiban mennyire megjelenik az a háttér, amin ezek a testvérek éltek. Hogy mennyire minden egyes köszöntő szava is, bár néha hagyományos köszöntő formulákat használ, de ennek a tartalma átminősül olyan teológiai tartalommá, és olyan aktuális üzenetté, ha szükséges, hát kritikává, amely a gyülekezet tagjai számára az egyetlen kilábalási lehetőséget adja abból a hálóból, amely a tévtanítóknak a hatására már-már körülszövi a galáciai gyülekezet testvériségét. Aki feltámasztotta Jézust a halottak közül. Az Úr Jézussal számolni kell nagypéntek után is. Az Úr Jézussal számolni kell húsvét után is, és ha valaki, akkor ezt Pál igazán tudta. Az Úr Jézussal számolni kell, sőt, akkor kell igazán számolni mennybe menetele után is. És ezt Pál, ha valaki, hát ő tudta, hisz ő a megdicsőült és mennybe ment Jézus Krisztussal találkozott úgy, hogy az egész személyisége belerokkant először ebbe a találkozásba, az óembere teljesen beleroppant ebbe a találkozásba, földre került, padlóra került Pál apostol, ahogy ma mondanánk, azért, hogy aztán egy új apostol legyen az, aki talpra áll, igaz, hogy emberi segítséggel, de Isten akaratából, és végül vakon bebotorkáltatják Damaszkuszba, hogy aztán ott lelkileg is talpra állhasson. Ez volt az a Pál, aki írja a levelet. Azonban ez a Pál, mikor azt mondta, hogy nem emberektől, nem emberek által, akkor szerette volna eloszlatni azt a félreértést, mintha ő egy magános farkasként járna a világot, eddig Jézus ellen, most meg Jézusért. Minthogyha a közösség, mintha a másokkal való együttlét, mintha a testvérekkel való közösség a számára nem működne. Mintha ő egy olyan különc figura lenne, aki senkivel nem tud egyetérteni, mert mindenkivel, mint ahogy a tévtanítókkal, szembe kerül. Mint ahogy az általa alapított testvéreségnek a kritikájával, hát elszakad mindenkitől. Különc. Ezt gondolhatták. Azonban ő valami mást mond. Így folytatja, és a velem levő atyafiak mindnyájan. Pál ír egy levelet, de a levél az éppen őt körülvevő testvéreknek a közösségében születik, nem egy emberellenes, nem egy gyülekezet ellenes és nem egy zsidó ellenes ember Pál apostol, hanem csak a helyreigazításnak a szintjéig helyezkedik szembe a téves tanokkal, de mint ahogy látni fogjuk igazán, a megtévedt emberekkel soha. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Szokásos ókori levél köszöntés ez, mondják sokan, és valóban megint csak részben igazuk van. Azonban figyeljük csak, a tévtanítók éppen azt plántálták bele a galáciai gyülekezet testvériségének a szívébe, hogy a kegyelem, felejtsük el, mi az, hogy kegyelem? Törvény. Az a mi útunk. Az a mi üdvözítő erőnk, a törvény. És ha törvényt említünk, felejtsük el a kegyelmet. Mert a törvény nem azért született, hogy a kegyelemmel bármi összefüggésben legyen, hanem azért, hogy mellőzhető legyen a kegyelem. Figyeljük meg a büntető törvénykönyvnek a stílusát, a jellegét, a műfaját. Hol van abban kegyelem? Nem arról beszél. A bűnnek a bűnhődéséről beszél, a büntetéséről beszél, meg annak a tételeiről beszél. Röviden, leegyszerűsítve. Kegyelemről nem. És Pál apostollal szembe menő tévtanítók, akik persze úgy gondolták természetesen, hogy nekik van igazuk, Ők lényegében vissza akarták húzni ezeket a testvéreket, akik a pogányságból egyből keresztjének kélették, lettek, most vissza akarták őket egy kicsit kanyarítani a zsidó közösségbe, amelynek viszont az volt az alapelve, hogy aki a törvény cselekszi, az él az által. Hozzáteszem, aki meg nem cselekszi, az meg elvész az által. Kegyelemről? Szó sincs kegyelemről. Pedig ezek a testvérek egyszer már hallottak róla. Ezek a testvérek egyszer már elfogadták. A téves tanításnak az volt a lényege, hogy ti, akik a kegyelem által akartok üdvözülni, rossz úton jártok. Mi teljesítményetek van nektek a kegyelemben? És erre az a válasz, hogy semmi. Milyen érdemetek van nektek a kegyelemben? És erre az a válasz, hogy semmi. Az igaz, hogy Jézus Krisztusnak van érdeme azért, hogy kegyelmet nyerjünk, az igaz, hogy Jézus Krisztusnak van tette, cselekedete, áldozata abban, hogy kegyelmet nyerjünk, de a mi érdemünk az elégtelen az üdvösséghez. Kegyelem kell nektek, azt mondja az apostol. Kegyelem jó nektek. Kegyelem adatik nektek, a javatokra. És míg a tévtanítók azt hirdették, hogy a kegyelem az ellustítja az embert, a kegyelem a cselekvés útjáról letéríti az embert, a kegyelemnek a gondolata esetleg még bűnökre is fölszabadítja az embert, addig Pál apostol ezekről a tévutaktól eltérően azt mondja, hogy a javatokra kell, az érdeketekben kell a kegyelem. Vissza kell térni ahhoz az úthoz, amelyet eredetileg elfogadtatok, amelyen elindultatok a gyülekezet alapításakor, és amelyről némelyek talán már teljesen letértek, mások éppen most gondolkodnak rajta, hogy ez az út jó lehet, és megint mások talán elgyengülve, de még szilárdnak mondhatóak a gyülekezeteken belül. Kegyelem néktek. Kell az üdvözítő kegyelem. Aztán jön a következő jó kívánság, hogy békesség. A békesség a harmóniának az alapfogalmát hordozza magában. Harmónia. Mert egy gyülekezeten belül, amikor jön egy téves tanítás, akkor a gyülekezet megoszlik. Némelyek nagyon szilárdak a hitben, és nem mozdulnak. Mások kérdéseket tesznek föl, és elbizonytalanodnak. Megint mások. Egyből rákapnak az új tanításra, mert az friss, mert az ismeretlen, mert az üde, és vonzó, és azonnal beadják a derekukat. Mi következik ebből? Hogy a gyülekezeten belül feszültség támad. Mert a szilárdak, a stabilak, a továbbá is engedelmesek, és az azonnal indulók, meg a hezitálók immár egymással való közösségükben is kárt szenvednek, de gyorsan hozzáteszem, persze azért, mert elsősorban vertikálisan az Úrral való közösségükben tört meg valami. Vagy maradt szilárd a kapcsolat. Ezért aztán az apostol azt mondja, hogy békesség kell a gyülekezetnek, a gyülekezeteknek. Békesség, amely Jézus Krisztussal való harmóniából egyszer csak szétárad, és az egymással való kapcsolatokat is be tudja aranyozni, akkor is, ha korábban semmi logikai következtetés árán nem juthatott volna ide el a galáciai gyülekezeteknek a köre. Honnan jöhet a kegyelem, és honnan a békesség? A tévtanítók azt mondták, hogy a törvény Istentől jön. Az apostol azt mondja, hogy a kegyelem Istentől jön. Ezzel nem azt mondja, hogy a törvény nem onnan jött. A törvényt Isten adta. A törvényt az ember üdvözítésére adta. Az Édenben elbukott ember pozíciójának a korrekciójára adta. A törvénynek az útja egy valóságos üdvözítési út. A törvénynek az útja végig ki van kövezve a paragrafusokkal és bevezet a mennybe. Semmi baj nincs azzal, csak egy dolog. Nem a törvénnyel, az emberrel, hogy még eddig senki nem volt képes végigjárni ezt az egyébként mennybe vezető utat. Az emberrel volt baj, nem a törvénnyel. És akkor jött Isten, és azt mondta, hogy bár ez az út egy tökéletes út volt, de ha az ember nem képes végigjárni, akkor én hajlandó vagyok módosítani a tervemen. Hogy ezután a törvény ne az üdvözítésnek legyen az eszköze, mert az ember miatt ez nem volt hatékony, hanem ezután a törvény Jézus Krisztushoz vezető mesterünké, pedagógusunká legyen. Hogy az ember, amikor beleütközik a törvény paragrafusaiba, akkor ne aléltan zuhanjon le és adjon föl mindent, hanem akkor lássa meg a kegyelemnek az útját Jézus Krisztusnak a golgotai kereszt áldozatában. Benne maradt a törvénynek a pozíciója Istennek a tervében, de a Krisztushoz vezető szempontja erősödött meg és nyílt meg. Ezért aztán a kegyelmet ugyanaz a mennyei atya adja, aki a törvényt közreadta. Adott egy pót vizsga lehetőséget az embernek. Egy tehetetlen embernek adott egy lehetséges utat. És mi történt? Az történt, testvéreim, hogy az embernek a kegyelem útja nem nagyon bizonyult könnyebbnek, mint a törvény útja. Miért? Hát itt nem neki kellett teljesítenie, hát itt nem neki kellett érdemeket letenni az asztalra. Mindezt Jézus Krisztus tette meg helyette. Mi a baj akkor? Azt veszük észre, hogy velünk emberekkel a jóatyának valahogy mindig baja van. Akármilyen jó dolgokat talál ki, akármilyen jó dolgokat vezet be, nekünk valahogy semmi nem megy könnyen. A kegyelem azért nem megy könnyen, mert a kegyelemhez kell egy bűnismeret, a kegyelemhez kell egy bűnbánat, a kegyelemhez kell egy bűnvallás, és ez nekünk sokszor nehezebb, mint produkálni. Beszélgetünk egymással, olyan kifinomultan tudjuk már magunkat dicsérni, olyan kifinomultan, hogy úgy gondoljuk, hogy ez az alázatnak a legfőbb jele. De mivel tudunk dicsekedni? Csütörtökön olvastuk a Bibliából, hogy az Úrral való dicsekvést Pál apostol egy lehetséges és egy Istentől rendelt útnak tartja. De a produktumunkkal való dicsekvés az a legfőbb akadálya, hogy a kegyelemnek a részeseivé legyünk. Mert aki nagyszerű ember, annak nem kell kegyelem. Mert aki kiváló ember, annak nem kell kegyelem. Pedig vagyunk itt egy páran, nem? Akik úgy gondoltuk már egyszer-kétszer magunkról, hogy azért hát mégiscsak. És amikor így gondolkodtunk, akkor a kegyelemnek az ajtaját becsuktuk. És a törvénynek az útjára terelődtünk át. Azt gondoltuk, hogy nekünk sikerülni fog végig menni. De a gazdag ifjúnak se sikerült, pedig ő aztán nagyon kiváló ember volt. Nekünk se sikerült. Vagyis vissza kell jönni, testvéreim, az érdemeknek az útjáról, vissza kell jönni a teljesítménynek az útjáról, vissza kell jönni a talán nagyon kifinomult, de lényegében mégiscsak öndicséretnek az útjáról, vissza kell jönni a bűnismeretnek, a bűnbánatnak és a bűnvallásnak az útjára. És ezt ugyanaz a mennyei atya ajánlja föl nekünk, aki a törvényt lefektette. De nem csak ő, hanem maga Jézus Krisztus is, aki önmagát adta bűneinkért. Önmagát adta bűneinkért. A produktum nem a mi dolgunk. A legnagyobb, az utánozhatatlan, a pótolhatatlan, a helyettesíthetetlen tény és cselekmény az ő nevéhez fűződik, és soha nem halt volna meg az Úr Jézus, bocsánat a kifejezésért, szórakozásból. Soha nem volt volna meg az Úr Jézus, ha látta volna, pedig ő látta volna, ha lenne ilyen esély, hogy mi az ő halála nélkül majd üdvözülünk. A mennyei atya soha nem adta volna oda az egyetlen szülött fiát a golgotai keresztre, ha egyetlen más utat ő a mindentudó és mindenható találhatott volna. Ez a Jézus Krisztus önmagát adta a mi bűneinkért. Mint ha csak azt mondaná Pál, kedves galáciai testvérek, akik egyszer megéreztétek a kegyelemnek a jó ízét, és most fölélett bennetek a produktum iránti éhség és szomjúság, csillapíthatatlan vágy, mert az óemberetek egy kicsit újraélett, És annak kell, annak szüksége van a produktumra, annak kell az öndicséret, az önmagasztalás. És most elhittétek valakinek, hogy az igazi evangéliumot hirdeti nektek. Vegyétek észre, hogy az Úr Jézus az, aki önmagát adta a mi bűneinkért, mert vannak bűneink. Mert vannak semmilyen más módon meg nem oldható bűneink. És azért adta önmagát, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból. Istennek, ami atyánknak akarata szerint. Jelenlegi gonosz világ. Ezt nem az úgynevezett világnak mondja ám most Pál, nem a világiaknak mondja. Azoknak, akik az egyetlen helyes útról, a tévtanítók hatására csak egy kicsit, csak egy nagyon gyenge szögben elállított váltón, észrevehetetlenül gyenge szögben, kicsi szögben elállított váltón, de egy másik irányba mentek. Nagyon könnyen eltévesztheti az ember egy nagy pályaudvaron, hogy a debreceni vagy a győri vonatra száll föl, mert hát a sinek párhuzamosan futnak, és közel is lehetnek egymáshoz. Nagyon könnyen eltévesztheti. Mert a váltók azok nem úgy szoktak működni, hogy 90 vagy 180 fokos szögbe egyszerre fordítják meg a vonatot. És a tévtanítások se úgy szoktak ám működni, testvéreim, hogy egyszerűen nyíltan 180 fokba az ellenkezőjét kezdik mondani annak, mint amit az evangélium átvételekor elnyertünk az elődeinktől. Nem. Észrevehetetlenül történnek a dolgok. És délután majd látjuk az igében, hogy ez a bizonyos mellé evangélizálás, idézőjelbe téve, ez olyan picike kis vágány átállítással járt, hogy szegény atyafiak talán észre se vették. Sőt, azt gondolták, hogy milyen jó, hogy jöttek ezek a testvérek, most egy kicsit megtudjuk, hogy azért Pál átesett a ló másik oldalára, de most majd igazán a helyünkön leszünk. Jézus Krisztus az atya akarata szerint adta önmagát váltságul a bűneinkért, és ez garancia arra is, hogy a megváltásnak a teljes ajándékát ebben megnyerhetjük. Hát így missziózott Pál apostol. Így kísérte figyelemmel, így ismerte a gyülekezetnek a helyzetét, így kísérte figyelemmel azokat a hatásokat, amelyek távozása után a testvériséget érték, így aggódott értük, és ahogy a következő szakaszban látni fogjuk, szinte fölfoghatatlan keménységgel nyilatkozott az egyébként jó szándékú, csak megtévedt tanítókról. Mert az evangélium tisztasága nem ismer kompromisszumot. Mert az evangélium hirdetői nagyon értékesek, hisz Isten teremtményei, meg megváltottai is lehetnek, de az evangéliumnál soha nem lehetnek értékesebbek. Ha valamelyiket föl kell áldozni, akkor soha nem az evangéliumot, a tisztát, hanem a nem tiszta evangéliumot, hirdetőket fogja Isten föláldozni. Kemény szavak ezek. Jó, hogy csak délután fognak erről kerülni. Így indult a misszió, és így lett belőle egy fontos ága, egy kedves ága a mi missziónk is. Hogyha azt szeretnénk, hogy a missziónk megmaradjon az eredeti küldetésében, akkor ide a gyökerekhez is érdemes visszanézni, amellett, hogy a történelemben örömmel láthatjuk a hűséges elődöknek az áldozatkész szolgálatát. Próbáljunk meg ráhangolódni, illetve rajta maradni ezen az úton és ezen a vonalon. Amen.